Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bagdi Emőke klinikai szakpszichológust. Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt telefonon keresztül is vállalta a következő beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, tisztelettel köszöntöm Önt is, és a hallgatókat is.
Úgy tűnik, hogy talán túl vagyunk a koronavírus járvány harmadik hullámán, és ezzel talán a pandémiás időszak legkritikusabb periódusán is, erről tanúskodnak legalábbis a járványadatok és az átoltottsági mutatók is. Nyilván, hogy majd egy kicsit visszatekintünk a magunk mögött hagyott több mint egy esztendőre, amikor sokszor mondogattuk, vagy inkább talán kérdezgettük, hogy mikor is kapjuk vissza végre a régi életünket, azt vártuk szinte folyamatosan, hogy kerüljenek vissza a dolgok a régi megszokott kerékvágásokba, vagyis legyen úgymond újra normális az életünk. Lassan visszakapjuk ezt a normális életet, amire vágytunk, vagy amit legalábbis reméltünk az elmúlt időszakban? Hogyan látja?
Úgy tűnik, hogy mindannyiunkban erősebb a vágy, mint ahogyan elértük ezt a vágyott eredményt, hiszen már ugyanoda nem tudunk visszakötni, ahonnan elindult ez az egész folyamat, azért sem, mert nagyon sok traumán vagyunk túl, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és ez az a szakasz, ahol bár most egy megkönnyebbülési időszak van, még mindig mélyen el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tovább, milyen új utakat kell keresni ahhoz, hogy felhasználhassuk a tapasztalatokat. Minden egyes fázisnak, a három hullámnak nagyon szinte csokorra köthető a tapasztalatanyaga, amit megtanultunk belőle. Ugye az első szakaszból megtanultuk azt, hogy milyen egy igazi pánikhelyzet, milyen egy krízis állapot, milyen annak az a szakasza, amikor tényleg kicsit elveszítjük a fejünket, ugye összevásároltunk mindent, emlékszünk talán erre. Nem akarok nagyon negatív dolgokra visszautalni, de a tapasztalatok gyűjtésében kénytelen vagyok, csak így így emlékezni együtt a tisztelt hallgatókkal. Ugye megtanultuk, hogy hogyan tudunk fegyelmezetten egy izolációba beszorulva végig szenvedni egy nehéz időszakot, ahol minden rend összedőlt, home office-ban dolgozunk, bejárunk, hol iskolába megyünk, hol vihetjük a gyerekeket a óvodába, bölcsödébe, stb. Minden változott, folyvást változott, miközben beszorított helyzetbe voltunk. Megtanultuk az izolációban azt, hogy nagyon felfűti az indulatokat, érzelmeket, pozitív és negatív irányba egyaránt, és hogy ennek mentális állapotunkra bizonyos kihatása, szövődménye van, és nagyon felszabadultunk, amikor újra már a nyár közelettével, ugye a második hullámban találkozgathattunk, azonban erre jött, erre a nagy deliberációra, vagy örömteli próbálkozásra, hogy láthassuk egymást, hogy tapasztalhassuk egymás közelségét. Ugye erre jött ez az őszi hullám, és sajnos a harmadik hullámban a visszaesés nagyon szembeállított azzal a döbbenettel szinte, és ez volt letapintható, legalábbis a klinikai vonatkozásokba igazolhatom, hogy a harmadik hullám, amikor azt kellett valahogy tudomásul venni, hogy az oltás sem olyan egyértelműen halad, hogy nagyon sok nehézség van-e tekintetben is, hogy elérjük a konszenzust. Nem tudunk közös nevezőre jutni ennek a szükségességére vonatkozólag. Ugyanakkor riasztó hírek, ugye egyáltalán először az angol mutáns, és ezek mind úgy hatottak ránk, hogy azzal kellett szembenézni, hogy itt nem arról van, hogy könnyen kiszabadulunk, hanem ez egy folyamat. És ez a harmadik szakasz által előidézett tanulság, hogy ez egy folyamat, és hogy egyáltalában nem érdemes, nem szabad nagyon lazítani, hanem résen kell lenni, fegyelmezetnek kell lenni. Talán ez a szó így megfelelő, hogy fegyelmezetnek kell lennünk továbbra is. És hogy nagyon bejön az, és nagyon jól járunk azzal, hogyha hallgatunk azokra a központi intenciókra, amelyek tudósoktól erednek, szakértőktől erednek, hogy oltakozzunk, hogy védekezzünk, hogy minden mai napig is mikor viseljünk maszkot, és hogy mikor engedhetjük fel egy kicsit lazábbra talán a találkozások rendszerét. Tehát ezt a fegyelmet, amit ilyen módon a hasznát megtapasztalhattuk, változatot tartanunk kell.
De a legutóbbi...
Azért is szeretném önnek hangsúlyozni, és a tisztelt hallgatóságnak is, mert most egy valóban, mint maga mondta a bevezetőben, egy kicsit megkönnyebbülési fázisba jutottunk, örüljünk neki, hogy sokkal jobb a helyzet. És bár tudunk indiai mutánsról, de a mi adataink nagyon szépen alakulnak, de körülöttünk a világban nincs ugyanez a fajta kedvező alakulás. Tehát az, hogy mi itt örülünk, és hogy élvezzük ennek a hasznát, vigyázzunk, legyünk olyan óvatosak, mint ahogyan ez az óvatosság mindig bejön, meghálálja magát. Eszembe jut ugye az a példa, hogy mikor valamire nagyon nagy hangsúlyt fektetve fegyelmezetten tanulunk, mondjuk például autóvezetés, akkor általában segít az odafigyelésnek ez a fegyelme, de mikor egy kicsit már úgy érezzük, hogy hú, már nagyon tudunk mindent, és eleresztjük a gyeplőt, akkor általában baleset következik. Szóval, hogy mikor nagyon lelazul valahogy a mi lelki fegyelmünk, akkor jöhetnek veszedelmek. Vagyis most is egy folyamat részei vagyunk. És ezt, hogy ez egy folyamat, és még nincs vége, és hogy a fegyelem és a odafigyelés, egymásra vigyázás, az egy közös feladatunk, magunkra is egymásra vigyázni, valahogy ez, mint egy jelszó, úgy kell, hogy végig vonuljon a mi életünkön most.
Azért is érdekes, amit mond, mert talán éppen tegnap nyilatkozott a WHO európai igazgatója, és azt mondta, azt hangsúlyozta, hogy bármennyire is javuló tendenciát látunk, azért messze vagyunk még attól, hogy tényleg fellélegezhessünk. Az átoltottságnak jóval magasabbnak kell lennie. Hát mi azért jól állunk európai, sőt világviszonylatban is e tekintetben, de ő is arra utalt, hogy nagyjából 70%-osnak kell lennie az átoltottságnak, hogy már azt mondjuk, hogy nagyjából kordában tartható a járvány, és azért az aggodalmak továbbra is itt vannak, hogy lesz-e netán egy újabb negyedik hullám, bár ugye jól állunk oltások tekintetében, de azért ott vannak a fiatalok, a fiatalkorúak, akik még nincsenek beoltva, új mutánsok jönnek, ön is említette a brit, aztán az indiai mutáns, tehát azért még továbbra is nagyon sok a bizonytalanság, tehát ezzel egy ideig még azért vélhetően együtt kell élnünk, mert azért nagyon, meg sok mindent megtanultunk ebben a kényszerű együttélésben.
Igen, igen, így van, és hogy ezt, hogy mi hangsúlyozzuk, és én személy szerint is ezt fontosnak tartom szűkebb és tágabb környezetemben, hogy arra hívjam fel a figyelmet, hogy mi egy hatalmas, nagy világméretű folyamatnak vagyunk a hömpölygő sodrában. És mi magunk nagyon jól megtaláltuk azt a kis szigetecskét, hogy hogyan menekítsük ki magunkat úgy, hogy valóban, ha akarunk és védeni akarjuk magunkat, és eléggé belátók vagyunk, és eléggé szociábilisek, embertársi, felebaráti szeretet bennünk lakik, akkor tényleg beoltatjuk magunkat azért, hogy mert látjuk ennek az eredményét, de hogy azért ne feledkezzünk el arról, hogy a világban mi zajlik. De azért tudja most az optimista pszichológus szólal meg belőlem, mert ugyanakkor meg én együtt örülök mindazokkal, akik most egy olyan elég kedvező nyár elébe néznek, hogy jobban elmernek menni, utazni, és főleg, hogy együtt vagyunk. Tehát most annyira bebizonyosodott, hogy mentális állapotunk szempontjából mi a jelentőség az élő, közvetlen kapcsolatnak. Az, hogy beengedjük abba a szociális burokba, ami a testi közelség, beengedjük a másikat, hogy átöleljük, hogy ezek a ismerten már bizonyított biológiai energiák, lelki energiák, amiket át tudunk adni egymásnak, vitalizálnak, hogy sokkal jobb a kedélyállapot, legalábbis ami a jövőt illeti, sokkal bátrabb a jövőtervezés, sokkal inkább már sokan, így tapasztaltam, úgy tervezik további életüket, mint hogyha semmi se történt volna, csak hogy már ezt már nem tehetjük. És ugye Hegel jut az eszembe, a bölcs filozófus, aki a megszüntetve megőrzés fogalmában elmondta, az igazi fejlődés az mindig olyan, amiben mi, amit tapasztaltunk és negatív, azt kell leadni, és azt kell megszüntetni, és meg kell őrizni mindazt, ami a legnehezebb életidőszakok tapasztalata is, és azt felhasználva be kell emelni, mint tanulságot az életünkbe.
De nem
és
kell azért attól tartanunk, hogy...
Mindenképpen az, amit elébb mondtam, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, és ugyanakkor hát a pozitív üzenet meg az, hogy az igazi egészséghez az átélt, megélhető egészséghez hozzátartozik az, hogy a jövőbe kimerészkedünk. Hogy merjünk álmodni, tervezni, merjük szőni a fonalat, mi lesz egy év múlva, 10 év múlva. Nagyon jó ez, mert egy szüksége van a léleknek erre a felszabadító jövő felé tartó reménységre, mert hát a reménység az tulajdonképpen a mi lelki izomzatunk, és nekünk azt edzeni kell ugyanúgy, mint hogy a testi izomzatot edzük.
Nem kell azért óhatatlanul...
Nagyon örülök neki, hogy van lehetőség arra, hogy meg kicsit a jövőbe kiverészkedjük.
De nem kell óhatatlanul azért attól tartanunk, hogy bizonyos félelmek itt maradnak, vagy itt ragadnak velünk. Tehát most ugye kinyíltak a közösségi terek, különösen azok, akiknek van védettségi igazolványuk, mehetnek szinte bárhová. Talán sokkal oldottabban lehetünk ezekben a közösségi terekben, de azért nem ragadhatott bennünk egyfajta félelem, hogy mondjuk egy színházba elmenve oda merek-e ülni közvetlenül a mellettem levő széken egy idegenhez, akivel eddig mondjuk 2 méteres távolságot kellett tartanom, hogy egy buszon utazva vajon a mellettem levő, hogyha éppen megtörli az orrát, vagy tüsszent egyet, akkor valóban össze kell, hogy rászkodjak, hogy ó, vajon nem lehet, hogy egy beteg, vagy egy fertőzött ember van emellettem. Szóval, hogy ezek, amik belénk rögzültek ebben az elmúlt egy évben, nem lehet, hogy ezek a félelmek azért a társas kapcsolatainkban is itt maradnak velünk még egy ideig, még ha most már talán bátrabban merünk akár persze érintkezni is, vagy akár kezet fogni valakivel.
Hát a félelem nagy tanítómester szerepét is betöltheti az életünkbe, mert amit említett, például abban benne volt az a bölcsesség is, amikor az ember megriad és tudja, hogy védeni kell magát, és ezért esetleg megismeríteni azt, hogy a másiknak szól, hogyha az tüsszent vagy hasonló, hogy viselkedjen olyan módon, hogy vigyázzon erre, természetesen egy kultúrált formában, de egymást ugye mindenképpen kötelességünk is, hogy figyelmeztessük. Tehát amikor a félelem az egy egészségvédő, szeretet betöltő akcióra buzdít, akkor nagyon jó a szerepe. De amikor olyan szintet ér el, mint sajnos az utóbbi egy évben, hát ennek több hullámát tapasztalhattam, hogy milyen módon tört elő például az első fázisban a pánik kollektív időszakában a pánikbetegség, hát nagyon-nagyon gyakori volt. Az első hullámot követően már kevesebb volt a pánikbetegség, csak annál több olyan volt, ami a szociális terekben nyilvánult meg, például családon belüli erőszak esetei, a gyerekekkel kapcsolatos különböző bánásmódbeli problémák, a gyerekekben keletkező, és hát tudja, ha valakit igazán ennek a pandémiának a veszteségeseként mondhatunk, a gyerekeink azok. Mert a gyerekek, akik kényszerűen azt a helyzetet elviselték, elfogadták, amiben mi is bekényszerültünk, de egy más mentális szinten, más megértési szinten. Ugye különböző életkorú gyerekeket különbözőképpen érintett, hogy miért vagyunk bezárva, miért vagyunk folyton együtt, és ha nem lehetett konstruktívan felhasználni ezt a helyzetet, hanem ez esetleg robbantotta a földjük negatív energiákat, a gyerekek számára nagyon negatív, hát minták, példák, lenyomatok, tapasztalatok adódhattak. Ugyanakkor ugye a másik oldal az, hogy megtapasztalhatjuk, mert ne csak a negatívról beszélünk, de a félelem kapcsán említettem, de ugye az együttességben nagyon sok gyerek most találkozott azzal, mi az családban lenni. Mi az, hogy anya, apa otthon van, hogy együtt vagyunk, hogy szeretjük egymást, hogy tudunk egymással beszélgetni. Például sok gyerek, hála Istennek, most tanult meg igazán beszélgetni a családban. Mert ugye erre szinte a mi agyondolgozó kultúránkban nem volt lehetőség. De most visszatérve a félelemre, illetve hogy milyen megnyilvánulási formák fordultak elő, azt is tapasztaltuk, hogy a párkapcsolati válságok megszaporodtak. Tehát olyan összeütközések, olyan helyzetek, amikben már szükség volt pszichológus bevonására, és én ahol csak meg tudtam nyilvánulni, mondtam is mindenütt, hogy mielőtt még hát nagyon egymásnak esnének a felek, mindenképpen forduljanak szakemberhez, hogy ne fajuljon el a dolog, és hogy egy szituatív feszültségből ne legyen esetleg egy sorsmeghatározó törés. Az imént... ilyenek voltak szép számmal, hogy most mi van. Most egy nagyon érdekes jelenség van, hogy ebben a deliberációs, fölszabadító és fölszabaduló lelki helyzetben nagyon sok olyan terve, vágy, elképzelés van, ami utazásokra, változtatásokra, változásokra irányul. Változtassuk meg mi mindent, változtassuk meg az otthonunkat, alakítsuk át, változtassuk meg a nyári szokásainkat. Most végre menjünk mi is külföldre, utazzunk. Tehát érdekes, hogy ebben elég sok olyan helyzet adódott, ami egy családi konfliktus keltő. Ezt nem is gondoltam volna korábban, hogy szökik ki a vágy, hogy mi mindent szeretnénk, és ugyanakkor meglehetősen nehéz bizonyos dolgokat elérni. Egy példát szeretnék csak mondani, egy család, amelyik nagyon szeretne a Balatonra elmenni. És közben a Balatonon égbe kiáltóan fölszöktek az árak. És ezért hát gondolja el, hogy ül a rendelőben valaki, aki keserűen mondja, hogy nem tud elmenni a családjával, ő mellesleg ugye alvászavarral jelentkezik, de nem tud elmenni a családjával a Balatonra, mert az összeg, amivel tavaly még az egész család elmehetett volna, most pár napra volna csak elegendő. Tehát ilyen objektív életakadályok is, amik így fölmerültek, ki gondolta volna, hogy ezek például ilyen konfliktus generálók.
Az imént említette a gyermekeket, hogy igencsak érzékenyen és nehezen érték meg ezt az időszakot. Ha megpróbáljuk egyfajta korosztályi bontásban végigtekinteni a pandémiás helyzetet, akkor nagyon másképp voltak érintve az egyes korosztályok. Kiknek volt egyáltalán véhetően a legnehezebb?
Nagyon nehéz így, hogy most rögtön válaszoljak, hogy kinek a legnehezebb. Annak volt a legnehezebb, ahol a családon belül a szülők, a felnőttek egymással való viszonyában feszültségekre rejtőztek. Azok a helyzetek, ahol eléggé kulturáltan, illetve egymáshoz is szeretettel illeszkedően tudták a helyzetet megoldani, vagy átélni, túlélni, ott kevésbé simlette meg a gyerekek lelki állapota. Annyira tükrözi a gyerek lelki helyzete a szülőknek és a körülötte élő felnőtteknek a lelki helyzetét, hogy ezért nagyon jól tudjuk, hogy például a gyereknek a különböző pszichikus zavarai, problémái mögött mindig meg kell nézni, hogy milyen a családi helyzet, milyen a szülőknek az egymáshoz való viszonya, és hogy milyen feszültségek rejtekeznek, amit a gyerek úgy fejez ki, hogy tüneteket képez. Tehát, hogy az ő különböző lelki zavaraiban, megnyilvánulásaiban, ami lehet az éjszakai feliadás, pávor nocturnus, lehet különböző kicsiknél, ugye lehet különböző olyan probléma, hogy ágyba vizelés hasonlók. Az iskolás gyerekeknél a szorongás, ami vegetatív tünetekben nyilvánult meg például. Olyan szorongások, amik az éjszakai nyugalmat is esetleg zavarták, vagy regresszió, ami azt jelenti, hogy a gyerek noha már 6 éves, 7 éves, de mégis azt érzi, hogy kell, hogy védelmet kapjon a szüleitől éjszaka, és hogy még hadd bújjon oda, még hadd élvezze a közelségét a szüleinek. Noha már ugye külön ágyban, önállóan alszik esetleg külön szobában. Tehát ezek olyanok, amiket a gyereknél tapasztalunk problémákat, de arról szólnak, hogy nézd meg, mi van mögötte, milyen a családi helyzet. És e szerint így tudnék most válaszolni magának a kérdésére, hogy kinek a legnehezebb. Úgy gondolom, a legnehezebb annak a gyereknek, azoknak a gyerekeknek, ahol a családban vagy bújtatottan, vagy aztán itt már aztán manifestálódóan nagyon nagy konfliktusok vannak, egyet nem értések, egymást nem szeretések, vagy ellenségességek. Azok a gyerekek, úgy gondolom, hogy most talán merem kimondani, nem úszták meg következmények nélkül, vagyis bizonyos, hogy a lenyomata a lelkükben ott marad. Én nem azt mondom, hogy betegek lesznek, hanem hogy a lenyomata a lélekben ott marad, és nagyon érdekes, ahogy a lélek működik, a lelki rendszerünkben az átélt élmény, ami megriasztó, félelem ébresztő, az az átélés pillanatában módosítja, vagy helyzetében módosítja a tudatállapotot, és az érzelmi agyba lesüllyed. Úgy is mondjuk, hogy enkapszulálódik, bezáródik az a traumatikus esemény, és lesüllyed a nehezen felidézhető dolgok tartományába. És hogy a gyerek ezt cipeli magával. És ezért is nagyon fontos, hogy a gyerekből kinyitni a folyosót, hogy rajzoljon. Ugye elmondani, úgy 10 éves kori körülbelül, hogy elmondani a gyerek ugyanúgy, ahogy átélni nem képes a bajokat. A verbális csatorna még nem olyan differenciáló képes, hogy pontosan egy érzelmet meg tudjon fogalmazni. Másrészt meg hát elég erős is az érzelmi analfabetizmus, mivel nincsen sok beszélgetés a családtagok és gyerekek között, ezért a szülők se fejezik ki jól az érzelmeiket, vagy esetleg sajátosan, vagy nem, és a gyerek nem tud mintát tanulni, hogy hogy kell elmondani, hogy vele mi van a lelkében. De viszont a pszichológiai segítség módszerei ragyogó jók, mert a gyerek tud rajzolni, játszani, világjáték például, hát csodálatos, ami ha a gyerek egy homokozó asztalon a világjátékot számtalan elemmel kirakja, rögtön megjeleníti, kifejezi, megjeleníti, tehát szimbolikusan a gyerek rengeteg mindent el tud mondani. Tényleg még játszották is ez idő alatt, sokan visszajelezték szülők, játszották azt a játékot a gyerekükkel, rajzolt le a családot. És a gyerek, hogyha mondjuk 6-10 éves gyerekről van szó, lerajzolja a családot, hát tökéletesen lehet látni. Valorizáló ábrázolás. Azerint, hogy kihez húz érzelmileg, picinek vagy nagynak rajzolja, közelre vagy távolra. Szóval nem akarok most ebbe belemenni, tehát hihetetlen csatornái vannak a gyermek érzelmi kifejező lehetőségeinek. Na most hát azért a minél inkább van abban a helyzetben még a gyerek a fejlődésben, hogy verbálisan nem tudja jól elmondani, mi van vele, annál inkább ezek az átélt negatív élmények így betárolódnak. És később a hasonló élmények, mindig az a veszélyes, hogy később valami erre emlékeztető, ehhez hasonló élmény, a régit is, a betokoltat, az eltemetettet, a régit is fölszítja, föllobbantja. És ilyenkor vannak felnőttkori olyan érthetetlennek tűnő tünetek, zavarok, amiket mind fel kell fejteni, hogy hol van a góc, hogy mi volt az az alap, a gyökér. Na most hát ilyen gyökér traumákat biztosan bőségesen elraktároztunk sajnos.
Gyerekekről esett szó, illetve a családon belüli élethelyzetekről a járvány időszakában, de azért nagyon érdekes talán egy kitérőt tennünk abba az irányba is, hogy hát azért a gyerekek, a diákok, a fiatalok azért ezt az elmúlt időszakot hát az iskolai közösségen kívül kellett, hogy megéljék, hiszen tavaly március óta, hát jószerével, kisebb, rövidebb megszakításokkal, de otthonról, távoktatásban, digitális munkarendben tanultak. Nagyon sok közösségi élmény az iskolához, a kortárs csoporthoz köthető élmény kimaradt az életükből. Hát említhetjük a középiskolai végzős évfolyamokat, akik már tavaly is úgy fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, és úgy tettek érettségit, és az idén is, hogy nagyon sok közösségi élmény kimaradt az életükből. A szalagavató, a ballagás, amit hát azért mégiscsak generációs, felnőtti avatási rítusokként, vagy szertartásokként szoktak emlegetni. Olvastam is, hogy nevezik már őket COVID generációnak, de legalábbis COVID évfolyamoknak. Talán ez túlzás, de nyilván azért az ő élethelyzetükre is nagyon erős hatással és pszichés hatással volt ez az időszak.
Én annyira örülök, hogy felvetette ezt az egész problémakört, mert amikor arról beszéltünk kiindulásképpen, hogy mi különböző korosztályok különféleképpen élhették meg és élhették át ezt az időszakot, való igaz, hogy nagyon sokat veszítettek a mi ifjaink, az iskolás gyerekeink, a nagyobbak, a gimnazistáink, sőt, még merem állítani, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók is, hiszen számos hallgatóval aktív személyes kapcsolatom, és hát tudom, hogy mi az, ahogyan megélték mindazt, amiről maga beszélt, és valóban a meghoztottságnak azok a helyzetei, ahol azok a közösségi élmények, amik maradandók, és valóban életre szólóak, a nagy események, azok mind ünnepek is kimaradtak az életükből, de teljesen rendhagyó volt az a mód is, ahogyan tanulniuk kellett, mert extrém fáradtsági helyzeteknek voltak kitéve. Pedagógus kollégákkal, szülőkkel aktív kapcsolatban voltam, és vagyok máig is, és tudom, de mint nagymama is követni tudom azt, hogy mit jelentette az, hogy bezárva lenni, és hol online az iskolában részt venni az oktatásban, és a beirandóknak, a beadandóknak a munkájával eltölteni plusz órákat, amikor már kiszabadulhattak volna, hogy végre nem kell már a kompjúter előtt görnyedezni, akkor ugye a beadandó összeállítási feszültségében megint csak több órát töltöttek benn, hogy mennyire nehéz volt ezt a rendet elérni, hogy a szabadba is kimenni, mozogni, egy kicsit kinlenni a szabadban, ezt magát megvalósítani is. Hát ezek a mindennapoknak a gyűrődései voltak. Ünnepek hiánya, a mindennapokban a találkozásoknak a hiánya, a megfosztottság azoktól a kortárs csoporti hatásoktól. Ugye a kisiskolásoknál nagyon fontos, hogy ez a kis közösség, ahol ők nyüzsögnek, ahol ők együtt vannak, és ahol van egyfajta szabad mozgástér, hát a mozgás hiánya, hát ez valami rendkívüli módon károsító, hogyha megvan fosztva a gyerek attól a szabad mozgás lehetőségtől, ami adódik a természetes mindennapokban. És ugye, hogy egy magasabb korosztályban, akár már egy kamasz világába benyitni, hát annyira fontos, hogy lehessen olyan közös programokat csinálni, találkozókat, összejöveteleket, közösségi alkalmakat, és arról nem is beszélve, hogy nem csak azért jönnek össze ebben a korosztályban, hogy esetleg csak jól érezzék magukat, hanem például nagyon sokan konstruktívan együtt egy problémán dolgoznak, kis ifjú feltalálóink, akik kreatívan olyan módon tudnak közösen, szellemileg építkezni. Hát egyébként tényleg a dicsőség táblára föl is kerülnek az ifjaink, mert nagyon sokan nyertek az utóbbi időben ilyen szellemi versengésben. Tehát tényleg az, hogy együtt vannak, hogy együtt esetleg csak akarnak együtt lenni, és tudnak. Ez olyan érdekes dolog, muszáj erről szólnom. Mikor az embernek a lehetősége nincs megadva, tehát tilalom alatt van, akkor annyira érdekes, hogy megsokszorozottan érzi a nyomását a korlátnak, az akadálynak. Ha megtehetné, de esetleg nem akarja, mondjam azt a példát, hogy és talán jobban meg tudom világítani, hogy ugye Budapesten élek, és hát optimális esetben valóban elmehetek színházba akárhová szabadon. Egy vidéki kisvárosban élő barátnőm azt mondja, de jó neked, mert hogy ugye te mehetsz, és hogy hát valóban milyen jó nekem. És hogy ő irigykedve állapítta meg, hogy milyen jó nekem, én meg úgy érzem, tényleg nagyon jó. És megkérdezi, hányszor voltál az elmúlt évadban színházban, és azt mondom, egyszer sem. De lehettem volna. Na most ez, hogy lehetne valamit csinálni, és nem lehet ennek sokkal nagyobb a lelki negatív hatása. Mint az, hogy ha kontrollálni tudok egy helyzetet, ha a lehetőségem megvan, akkor szabadabbnak érzem magam, mert magam dönthetek fölötte. Ez a kontroll dolog, ez egy különös dolog a mi életünkben. Ha például szorongok, de tudom, hogy mit csináljak, mivel oldjam fel a szorongást, tehát eszköz van a kezemben, hát ez pszichológiai tanulmányok bizonyítják, hogy milyen szignifikánsan csökken a szorongás. Azzal, hogy tudom, nem baj, szorongok, jó, tudomásul veszem, de megteszem, hogy mivel oldjam fel, van saját eszközöm. Tehát a saját kontrollnál lenni és uralmat szerezni a helyzetek fölött, ez egy nagyon fontos összetevője a lelki komfortérzésnek, és ettől viszont sok tekintetbe voltunk meghoztva, és az ifjaink is meg voltak hoztva, mit nem szabad, hogy nem szabad. És hát melyik generáció az a korosztályok közül, amelyik a gyeklőt a legkevésbé bírja, valóban az a 10 és 20 év közötti, hogy tágra nyithassuk az adolescencia kort, a felcseperedésnek az időszaka, hát különösen ugye a serdülőkorban filajcsikó szeret lenni a gyerek, és hogy ne akadályozzák, és a nemetmondása, a dolgok tagadása, az egy elég jellegzetes dolog ahhoz, hogy valami új felé tudjon kötni, ahhoz a régit meg kell tagadnia magába. És hát sokszor tapasztaljuk, nem tudja ugyan, hogy mit tenne szívesen, de azt már tudja, hogy mit nem akar tenni. És az ebben való akadályozottság sokszoros erővel hat. Úgyhogy ez egy nehéz korszak a kamaszainknak és a fiataljainknak is.
És nyilván a tekintetben is nehéz ez, hogy felborult az online és az offline lét aránya, és talán ha megvolt, akkor a korábbi egyensúlya, hiszen most hosszú órákat kellett laptopok vagy számítógépek monitorai előtt tölteni, és hát ugye nem csak a gyerekeknek és a diákoknak, akik online tanultak, hanem azoknak is, akik mondjuk felnőttként home office üzemmódban dolgoztak. De hát maradva a gyerekeknek, ugye azért különösen érdekes, mert hát különben a gyerekek esetében, hát úgymond békeidőben a szülők épp azt próbálták erősíteni, hogy valahogy kordában kéne tartani ezt az online létet, vagy legalábbis keretek közé szorítani. Most pedig hát szinte az egész nap az online térben kellett, hogy elteljen. Nehéz Igen. lesz majd visszaállítani ezt az arányt, vagy ezt az egyensúlyt?
Úgy gondolom, ezzel meg kell küzdenünk, ez egy feladat, egy közös feladat. És nem is számíthatunk arra, hogy nagyon gyorsan megy ennek a helyreállítása, mert ugye nagyon veszedelmes dolog a megszokás, hogy ugye hát ebből adódnak függések is, hogy mindig újra ugyanazt tenni, lesz ennek egy olyan belső programja, rutinja, egy automatizálódás, hogy nagyon könnyen ülünk le, ha egyszer már az elmúlt időszakban mindig újra le kellett ülnünk a gép mellé újra, és akkor most már nagyon könnyedén tesszük ezt. Tehát ezt a felnőtteket is egyáltalán azt gondolom, bármely generációt nézzük, mindegyiket elég erősen érinti, hogy bizonyos ez idő alatt kialakított szokások szervülhetnek, amik hátrányosak. Például, hogy nincs, nem virágzott ki annyira az a szükséglet, hogy ki a szabadban, meg hogy eléggé kénegyünk, mozogjunk, hogy legyünk benne a való világban is, ne csak a négy fal között. És most ebben a természet valahogy nem annyira segített meg minket egy gyönyörű virágzó tavasszal, hanem valahogy olyan kényszeredett tavasz lett. És ezért nem lett a csábítása sem olyan nagy, hogy menjünk már kis lúgó esőbe, hétvégék, amiket elvitt az eső. Tehát valahogy úgy érzem, hogy ilyen szempontból is azért eléggé megpróbáltatásos tavaszunk volt. De most már, hogy a nyár bekövetkezett, most már, vagy mai nappal elkezdődött, legalábbis amikor mi beszélgetünk, akkor ez a mai nappal tavasz, vagyis a nyárnak a kezdete, és hát reméljük, hogy most már sokkal inkább kicsábítja maga a külvilág a fiatalokat, és hogy különösen egy kicsit a telítődés jelensége előáll. Hát home office-ban dolgozókkal kapcsolatban van már ez a megállapítás, hogy az otthonról végzett munka nyomán egy olyan fajta lelki lefáradás állapot, ez a COVID-fáradtság állapota következett be, amit a koncentrációs zavarok, a figyelemzavarok, a lelassulás, egy kicsit ugye elpuhulás, ellustulás, így fogalmaznám összegzően, állapota következett be, tehát a motivációk annyira lefékeződtek, hogy például ilyen remotivációs, újra ébresztő, aktiváló hát belső folyamatokhoz kell folyamodnunk, tehát tényleg ilyen lelki utakkal kell újra motiváció ébresztést és aktivációt elérni, hogy visszataláljunk abba a tempóba, ami saját aktív életünk tempója. Ez például elég érdekes dolog.
Voltak éppen különbözőek voltak lelki szempontból is a pandémia egyes szakaszai, már hát, hogyha beszélhetünk erről múlt időben, reménykedjünk, hogy beszélhetünk múlt időben. Tehát, hogy az első szakaszban inkább a szorongásos, depressziós tünetek, hát már akkor is megjelentek, aztán nyilván nagyon sokaknál ezek csak felerősödtek, de ez az ön által az imént említett COVID-fáradtság, ez már inkább az úgymond harmadik hullámhoz volt köthető, és aztán mostanság egyre gyakrabban hallani azt a kifejezést is, hogy post-covid trauma, ami arra utal, hogy már a járvány utáni helyzetnek is lehetnek ilyen pszichés és mentális vetületei.
ezek teljesen természetes szövődmények, sajnos azt kell mondjam, mert a krónikus stressz állapot, ami feleltése, az összefüggött azzal, ugye tehetetlenség, bizonytalanság. A rossz stressz egyik jelzője, hogy beleszorulunk egy olyan állapotba, hogy nem tudjuk biztosan, hogy most mit is tegyünk, azaz, hogy nem tudunk mit tenni, bizonytalanság, tehetetlenség, az önmagával hozza azt a belső magas feszültségi szintet, ami ha hosszú ideig áll fönn, Seje János már idébe figyelmeztetett, hogy egy kifáradási jelenség állhat elő, és hát ezt pontosan tudjuk, hogy pszichoszomatikus zavarok következhetnek be, és sajnos nagyon sok van. Tehát ha valami most jellemző a COVID-fáradtság, ilyen depressziogén, nem depressziós kifejezetten, hanem egy diszfóriás, tehát nyomott hangulat, nincs olyan belső fűtöttség, lelkesültség, tehát valami, ami az belső energiáknak az elapadása, ez elég jellegzetes. Hogy most a manifest depresszió az mondjuk nem több vagy kevesebb, mint volt. Hát azért nagyon nehéz ezt így megállapítani. Erre vonatkozó speciális vizsgálatról most ebben az időszakban nem tudok, hogy csak ugyan a depresszió száma is milyen arányban nőtt meg, de hogy a COVID-fáradtság és a ilyen alulmotiváltság és a belefáradás tulajdonképpen mindabba, amit átéltünk, az elég jellegzetes, és ennek stresszövődménye a pszichoszomatikus zavarok. Ezt sajnos nagyon sok az olyan tünet, és hát ezek mind szorongás, félelem, pszichoszomatikus zavarok a test különböző funkcióiban. Ugye a szervek azok mind úgy reagálnak a stresszfeszültségre, hogy van a legkisebb ellenállás helye, hogy mondja a tudomány, hogy mindenkinél olyan szervterületen jut kifejezésre, ami vagy a bóvó a gyönge pontja, vagy károsította például mondjuk a légzőszerveit dohányzással, vagy ilyesféle, amivel már eleve egyes szervek meggyöngülnek, és akkor azokon a szervterületeken jelentkeznek ilyen neurotikus, illetőleg ilyen szomatoform, úgy mondjuk szomatoform zavarok, tehát a testben kifejeződő bizonyos stressztünetek.
Nagyon sok negatívumról, negatív hatásra és következményről beszélgettünk a járvánnyal kapcsolatosan, de mi volt, vagy ha ez körülírható egyáltalán, legjobban elhatárolhatóan talán a pozitív hozadéka ennek a bő egy esztendőnek? Én ilyen nem szeretnék bot csinálta pszichológus lenni, de számomra talán az szűrhető le ebből, hogy talán jobban kezdtünk figyelni a belső dolgainkra, vagy a lelki dolgainkra. Ez talán már egy pozitívum lehet. De mit mond erre a szakember?
Hát egyetértek magával, és én nekem van egy nagyon nagy személyes pozitív tapasztalatom is, aminek hihetetlenül örülök. Hogy valahogyan ebben a konzumizálódó világban, ahol annyira kevéssé tudtunk már egymásra figyelni, most az együttérzés és a hogy mindannyian ugyanabban a szorult helyzetben vagyunk, ez úgy kinyitotta a genuin altruizmust, kifejezetten így mondom, hogy genuin, mert hiszen mi hoztuk magunkkal azt az élővilágban olyan fontos és már a magasabb szinteken is megnyilvánuló belső késztetést, hogy segíts a másikon. Segíts meg, hogy menj oda, akadályozd meg, hogy valami az életét veszélyeztesse. Most ennek a kinyílása, ennek a megnyilvánulása a COVID első időszakban, ha emlékszik, hogy erkélyekről tapsoltunk, énekeltünk, kifejeztük köszönetünket az orvosok, az egészségügyi dolgozók iránt, de akkor még ilyen lelkesülten és bizonyos a sok gyermeki megnyilvánulással vegyesen, de aztán már úgy, hogy tevőlegesen is, hogy mit tűnve én annyi szeretet vagy megpróbáltunk segíteni fizikai szempontból is. És aztán ugye elindultak azok a pro bono ajánlkozások a szakemberek részéről. Hát az én szakmám és a katasztrófa pszichológia szekció kidolgozott egy olyan csodálatos munkatervetés, hogy pro bono adta a krízis elhárításban a krízis pszichológiai segítségét, úgyhogy meghatározott találkozási alkalmakat nem kellett finanszírozni. Hát ez is nagyon, és szabadon nyitva van most is a kapu, és nagyon-nagyon sok pozitív megnyilvánulás. Alapítványok felajánlották a szolgálataikat, pénzgyűjtések, beteg gyerekekért megindultak, hát korábban is volt ilyen, de nem volt ilyen intenzitás, és most, amikor amúgy is oly nehéz gazdasági anyagi szempontból, mindenki sokkal óvatosabb lett, vagy ezt merem így általánosítani. Mégis például egy beteg gyerek számára, hát ez, hogyha kering az interneten, hogy 700 millió forintot a gyerek túléltetése érdekében összeszed a mi világunk. Szóval valami olyan csodálatos megnyilvánulása az emberi lélek alapvető mienségének, hogy mi társas lények vagyunk, mi nem tudunk egymás nélkül létezni, és ezért óvjuk az életet, nem csak a magunkét, a másikét is úgy, hogy segítünk. És hát ugye a Regőci Alapítvány is, hát nem is beszéltünk még eddig ezekről az árvákról, több mint 800-an, akik Covid árvák, és hát ez a nagy lelkű alapítványi döntés, hogy ezeket a gyerekeket mind segíteni egészen a majd már felnőtti élet küszöbéig, hogy önálló életvitel alkalmasak legyenek. Ugye ezek, én nem találkoztunk korábban ilyen nagyon gazdag spektrumú nekibozdulással a segítés területein. Én ennek azért is örülök, mert ez az embernek, hogy segítünk a másikon, nem csak olyan szempontból érdekes, hogy aki segít, az immunrendszere megerősödik, és a szervezete pozitív hormon, ilyen életerőserkentő hormonokat termel. Tehát van is egy ilyen önjutalmazó érdekes funkciója a segítésnek, de mert ezek azok a tulajdonságaink, emberi minőségeink, amiket nem lehet matematikai, statisztikai módszerekkel méregetni, hogy mennyi az annyi, hogy szánalom, irgalom, szeretet, odafordulás, a másikkal törődés, figyelem, a másiknak adott figyelem, hát ezek a legértékesebb tulajdonságaink, minőségek, és valahogyan ezek úgy sokkal inkább kivirágoztak, és én pszichológusként ennek nagyon örülök.
A beszélgetés elején utalt arra, de ha jól emlékszem, a legutóbbi beszélgetésünkkor úgy körülbelül egy évvel ezelőtt is szóba került már az, hogy talán a legfőbb tanulsága a járvány időszaknak az, hogy nem élhetünk ugyanúgy, mint eddig. Más jön most, másfajta világ, vagy ez inkább egyéni elhatározás kérdés, hogy ki hogyan folytatja. Ugye nyilván mindannyiunkban élményeket, tapasztalatokat hozott ez a járvány időszak, talán még fogadalmakat is, mint rendre szilveszter éjjelén. És gondolom most erősek ezek az élmények, még itt vannak és hatnak, meg erősek ezek a fogadalmak, de hát azért olyan könnyen felejtünk, az előbbi hasonlatnál maradva, van, hogy már szilveszter másnapján új évkor. Hogyan látja?
Hát én úgy látom, hogy ezt abban tudnám összesíteni, hogy az élet értéke és értelme jobban fölragyogott. Hogy bármilyen módon nyilvánul meg egyénileg valakiben, de sokkal nagyobb értéket tulajdonít az egészségnek, az együttességnek, a kapcsolatoknak, a szeretetnek, hogy mi összetartozunk, hogy segítünk egymásnak, hogy gondoskodunk egymásról. Olyan nemes emberi minőségekre nyithatott rá mindenki saját magában is, vagy lehetőség volt arra, hogy ezt megtalálja, hogy én ezt egy olyan majd összegződő és a jövőben pozitív irányt vevő áramlatnak tartom, amiből majd kiderül, hogy ami egyenként is pozitív az emberi lelkekben, az összeadódik, és egy picit legalább rehumanizálódunk. Ez most nagyon furcsán hangzik, hogy így mondom, de közelebb kerülünk ahhoz az emberi magaslathoz, akik mi vagyunk. Hogy nekünk ezek különleges értékek, emberi kiváltságok, csak mi rendelkezünk ezzel a képességgel, hogy mi tudjunk hinni a jövőben, hogy tudjunk optimizmussal előre tekinteni, hogy ne tankönyvi példákon próbálja kikiedzeni, hogy milyen az, mikor optimista, hanem hogy hagy virágozzon ki a szívből maga ez. És sajnos ezek a megpróbáltatások, ezek akármilyen szenvedésteliek voltak, viszont pozitív oldalról meg segítették, hogy ezek kinyíljanak az emberben. Tehát hozta a rosszat, de egyben aktivizálta a jót az emberben, mint az, amin keresztül mentünk. Ez ugye Nietzsche mondta, minden öl meg, az megerősít. hát amivel mi megküzdöttünk, vagy megküzdünk ebben a nehéz folyamatban, attól mi értékesebbek leszünk. Mert legalább megtapasztaljuk, hogy mit képesek vagyunk elszenvedni. És ugye a nagy túlélők, hát itt van a túlélésnek a bizonyíték tára, ami úgy nyílt ki, hogy a megküzdés irányába buzdított mindnyájunkat. Hogy megküzdeni a helyzettel, hogy nem leülni és spekulálni, hanem nekilátni és tenni, ami tehető, és hogy ezért kreatívvá válik az ember, amikor beszorult helyzetbe kerül, és mikor már elhagyja azt a butító fázist, amikor kétségbe esik. A kétségbeesés után jön az a fajta, amit elaborációnak nevez a szaknyelv, kell dolgozni azt, ami van, megérteni, és aktívnak lenni, tenni. Én ezeket nagyon-nagyon pozitívnak tartom a jövőre. Nézve az emberi minőségeknek a csiszolása. Azért kerestem ezt a szót, mert ugye a gyémántot csiszolják, vagy nem tudom, 70-valahány oldaláról. És hogy azok, amik csiszolnak, és amik fájdalmat okoznak, és amik sújtanak minket, és megszenvedtetnek minket, ugyanakkor kihozzák belőlünk azt, ami a kincs.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.